felzárkózó települések már nem leszakadva. Ez egy program, amely 2019 óta azért alakul, hogy ez a 300 település, amely a KSH adatai szerint a legrosszabb helyzetben van Magyarországon, felzárkózhasson a többi település mellé. Üdvözlöm hallgatóinkat, én Szabó Csilla vagyok, vendégeink pedig a Katolikus Caritas munkatársai, Köles Edit, a felzárkózó települések projektmenedzsere, és Kosztyuk Inga, a felzárkózó települések projektasszisztense. Mind a ketten egy olyan munkában vesznek részt, amely 28 nagy non-profit szervezetet érint, hiszen a kormány által megálmodott rendszerben ezek a szervezetek ott a településen kezelik mindig az adott településnek a problémáit. Tehát 2019-ben, amikor egyébként egy másik nagy katolikus szervezet a Máltai Szeretetszolgálat segítségével megálmodta ezt a programot a kormány, akkor már csatlakozott a Katolikus Caritas, hogy dől el egyetem, hogy ki milyen települést kap, a szervezetnek a profiljához igazítják, vagy ahhoz, hogy például hol vannak egyáltalán jelen az országban.
Az alapján választottuk ki a településeket, hogy egyrészt mondjuk, hogy a Katolikus Caritas, a Katolikus Egyház mennyire van jelen azokon a településeken, másrészt, hogy hol tudunk a leghatékonyabban segíteni. És ezt szépen fokozatosan építettük fel. Kezdetben 2020-tól 7, 2021-től már 10 dél-dunántúli település volt a Katolikus Caritasnál, 2025-ben további 2 borsodi és 4 heves megyei településsel bővültünk, és jövőre érjük el a végleges számot, a 22 települést, ahol további 6 Borsod megyei településen leszünk jelen.
Ez azt jelenti, hogy ha elkezdődik egy településen egy ilyen program, akkor önök megérkeznek oda, felmérik, hogy mi a helyzet, és önök találhatják ki, hogy igazából mire van ott szükség. Tehát mennyire lehet ez egy ilyen településre szabott segítség? Vagy ez egy olyan központilag meghatározott program, aminek nagyon szigorú pontjai vannak, amiket be kell tartani mindenhol.
Van egy módszertan, ami alapján felmérjük a településeket, de abszolút egyéni, tehát települési diagnózis alapján tervezzük meg a programot. Mindenhol létrehozunk egy úgynevezett jelenlétpontot, ami egy közösségi tér, és ez a 300 település, ezek a leghátrányosabb helyzetű települések az országban, ami egyet jelent azzal, hogy nincsenek nagyon közszolgáltatások, nincsenek nagyon munkalehetőségek, nincs óvoda, esetleg iskola a településen, és ezeket a hiányokat, ezeket a szolgáltatási hiányokat próbáljuk meg ezeken a jelenlétpontokon pótolni, valamilyen módon, részben vagy egészben, és létrehozunk egy olyan közösségi teret, ahova mindenki bejöhet. Tehát ahol mindenkit szeretettel várunk.
Uh-huh. Tehát ahol mondjuk nincsen egészségügyi ellátórendszer, esetleg még házi orvos sem jár ki, ahol nincsen se iskola, se óvoda, ott egy ilyen közösségi térben, egy épületben hogy lehet mindent pótolni? Tehát, hogyha egy településen kevesen laknak is, akkor sem lehet nyilván egy ilyen intézményben ezeket mind mindennapos szinten megoldani. Tehát akkor hogy működhet ez?
Nem is lehet, tehát nem tudunk minden szolgáltatást pótolni. Hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz valamilyen módon hozzáférjenek az ott élő emberek. Például, ha nem érhető el házi orvosi szolgáltatás, akkor egészségügyi szűrővizsgálatot szervezünk oda, tehát oda visszük ilyen mozgó buszokon az egészségügyi szűrővizsgálatokat. Hogyha nincs iskola a közelben, akkor tanoda jellegű programokat valósítunk meg, tehát iskolai felzárkóztató, iskolán kívüli felzárkóztató programokat, hogyha nincsen bölcsőde, óvoda, akkor a biztos kezdett gyerekház, ahol a 0-3 éves kori gyerekek fejlesztése zajlik, tehát nem tudunk mindent.
Tehát akkor nem csinálnak oda egy, bocsánat, hogy ne. Így fejezem ki egy óvodát, vagy egy ne. Bölcsödét, hanem
Megpróbáljuk az embereket a szolgáltatásokhoz valamilyen módon hozzá kapcsolni.
Eljutatni őket oda, ahol van mondjuk egy óvoda vagy egy bölcsöde?
Olyat nem tudunk csinálni nyilvánvalóan, hogy eljuttatjuk őket, a fejlesztésben próbálunk megsegíteni.
Vannak nyilván ezeknek a településeknek közös problémáik, és ezért lehet az is, hogy van olyan programpontja ennek a felzárkózó települések programnak, ami mindenhol ugyanaz. Tehát, hogy a kora gyermekkort hogy segítik meg, hogy egyetlen gyermeket sem veszítsenek el amiatt, hogy nem kapta meg a korai fejlesztést, vagy nem kapta meg azokat az alapvető, akár tárgyi feltételeket, hogy egyáltalán egy egészséges ember fejlődhessem. Aztán a bűnmegelőzési, prevenciós pontok is ilyenek, hogy minden településen valamilyen módon ebben a jelenléti programban figyelnek erre. Na most ez is például érdekelne, hogy amikor megérkeznek egy településre, és kialakul egy ilyen jelenléti pont, akkor ezt úgy képzeljük el, hogy ott néha megjelenik a rendőrség például, vagy valamilyen bűnmegelőzési programot tartanak ott? Tehát hogy lehet például a közbiztonságot ezeken a településeken megerősíteni egy civil szervezet jelenlétével?
Ugye, amikor megérkezünk a településre, szeretünk helyben kiválasztani kollégákat, akik csatlakoznak majd hozzánk a jelenlétponton.
Ez mit jelent, hogy kiket választanak, akik ott laknak, vagy hogy képzeljük el?
Nem, ennek azért van nagyon erős szakmai háttere, tehát szeretnénk kifejezetten szociális munkával foglalkozó kollégákat kiválasztani. Ha nem a településről, akkor a régióból, a környező nagyvárosokból, vagy pontosabban nagyobb városokból. És ezek a kollégák először egy nagyon pontos diagnózist építenek fel, tehát ők már akkor tudni fogják, hogy mi az, amire figyelni kell. És ebben a diagnózisban benne van az is, hogy felveszik a kapcsolatot az önkormányzattal, a helyi rendőrséggel, az iskolákkal, az egészségházzal, tehát itt igazából egy közös együttműködés van, és ez a bűnmegelőzés, ezek igazából már akkor szokott kialakulni erre egy szokás a jelenlétponton, amikor már van egy bizonyos közeg, akit oda meg lehet hívni. Tehát már vannak klienseik a kollégáknak, akik ott dolgoznak. Ez azért fontos, mert a bűnmegelőzést ezt nem egy ilyen nagy összefogó, csak kizárólag ilyen bűnmegelőzési programnak szeretik csinálni, hanem kifejezetten a településnek a problémáira szeretnek ilyenkor fókuszálni, és igen, van úgy, hogy rendőröket hívnak meg, de olyan rendőröket, akik mondjuk helyi lakosok voltak, utána rendőrakadémiára mentek, tehát, hogy próbálják mindenképpen a településnek a szokásaira és a karakterére fókuszálni ezekkel a programokkal.
Mekkorák ezek a települések?
Kicsik, 300-400 fős lakosú települések, de ennél vannak sokkal kisebbek is.
És lesznek nagyobbak is, mert például a jövőre csatlakozó borsodi települések, azok van, ahol 1500-1700 fős.
Hogyha kicsi a település, tehát 300-400 fő tényleg, akkor ott akár az is lehetséges, hogy mindenkit ismernek, vagy legalábbis tudnak mindenkinek az életéről. Egy nagyobb településen ez nem biztos, hogy lehetséges, de ilyen települések esetén azt kell elképzelnünk, hogy ott tulajdonképpen mindenkivel kell foglalkozni?
Gyakorlatilag igen. Ez is egy olyan szakmai kérdés, hogy ki az, aki szeretné, hogy foglalkozzunk velük, tehát azért itt van egy hajlandóság a települési lakosok részéről is, de ugye a program az 0 éves kortól kezdődik, az azt jelenti, hogy várandós anyukákkal is már foglalkozunk, és egészen a munkaszocializációba bevezető 16 év fölött munkát kereső felnőttekkel is ugyanúgy foglalkozunk, mint a gyerekekkel.
Hogyha kor alapján bontjuk le, hogy kivel mi történhet ebben a programban, és ugye elkezdjük ezzel, hogy még akár már a születése előtt is foglalkoznak azzal, hogy hogy érkezik majd meg ebbe a világba ez a kisbaba, akit az anyukája vár, akkor mire gondoljunk, hogy miért kell egyáltalán egy ilyen közegben azzal foglalkozni, hogy egy várandós nő hogy várja, vagy hova várja a gyermekét. Mi lehet itt olyan probléma, hiány, vagy felkészületlenség esetleg, ami miatt már egy várandós nővel is foglalkozniuk kell?
Igen, a felkészületlenség a kulcs szó. Nagyon sok olyan egyrészt fiatalon teherbe esett hölgy, másrészt nem is biztos, hogy nagyon fiatalon, de olyan tájékozatlanul terhes nő van ezeken a településeken, akik egyrészt nem tudják azt, hogy mondjuk egy terhes vitamin szedésének milyen előnyei vannak a megszületendő gyerekre nézve, esetleg nem tudják azt, hogy a terhesség közbeni dohányzás vagy alkoholfogyasztás az nem szerencsés, és próbálunk nekik irányt mutatni, hogy ahhoz, hogy egészséges kisbaba szülessen, ahhoz egyrészt neki mit kell tenni, másrészt mi miben tudunk neki segíteni.
Tehát a várandós anyák már bekerülnek ebbe a programba, és akkor onnantól kezdve mondjuk természetes, hogyha megszületik a gyermek, akkor ő is már beleszületik ebbe a programba, de hogyan?
Például a Dél-Dunántúli régióban 2025-ben Patapoklosiban átvettük a biztos kezdő gyerekház működtetését, ami kifejezetten 0-3 éves korú gyerekek fejlesztésére fókuszál, és nem csak a gyerekekre, hanem az édesanyákra is, hogy tehát velük is együtt dolgozunk abban, hogy a babákkal hogy kell foglalkozni, hogy hogyan lehet észrevenni, hogyha bármiféle fejlődési rendellenesség van, mert az első 100 nap az nagyon fontos egy gyerek életében, hogyha ez idő alatt ő megkapja azt a figyelmet és azt a szaktudást, ami ahhoz kell, hogy egészségesen fejlődjön, akkor sokkal nagyobb esélye van később az életben.
Akkor itt egy konkrét helyszín, ez a gyermekház, tehát ez már egy meglévő intézmény volt, mielőtt elkezdődött a felzárkózó települések program, akkor ez azt is mutatja, hogy építenek arra, ami
ott van.
Ami ott van.
Az együttműködés az egyik kulcsmozzanata ennek az egész tevékenységnek. Tehát együttműködés egyrészt a családokkal, csak azokkal tudunk együttműködni, akik ők is akarják az együttműködést, és akinek erre van igénye, hogy elfogadja a segítséget, és együtt dolgozzunk azért, hogy jobb legyen azon adott településen az élet. Másrészt együttműködés a különféle intézményekkel, önkormányzattal, rendőrséggel, iskolával. Tehát mindennek nyilvánvalóan az az alapja, hogy mindkét fél akarja azt, hogy történjen valami pozitív.
Egy településről beszéljenek most nekünk, hogy lássuk, hogy néz ki egy ilyen program egy felzárkozó településen, hogy mi mindent végeznek ott, kikkel foglalkoznak. Egy konkrét példát mutassanak be nekünk, hogy lássuk, hogy mi történik attól kezdve, hogy egy településre megérkeznek a katolikus Caritas munkatársai.
Nekem most egy Dél-Dunántúli település jutott eszembe, Piskó. Ezen a településen már kezdetektől jelen vagyunk, ahogy csatlakozott a 10 Dél-Dunántúli településünk, és nagyon szerencsés jelenlétpontot találtunk, ahol nagyon jó közösségi terünk van, és nagyon jó a kert is, amit tudnak igénybe venni, gondozni a lakosok. És itt például van baba-mama klub, tehát ez nem a biztos kezdett gyerekház, amit említett Edith, ez konkrétan ott a két jelenlétpontos kollégánk szokott foglalkozni a várandós mamákkal, illetve a 0-3 éves korosztállyal, és Piskón még nagyon sokat foglalkoznak a fiatal diákokkal is, tehát általános iskolásokkal, és
mondjuk úgy képzeljük, hogy korrepetálják őket.
Korrepetálás, igen, egy biztos pontot, helyet biztosítanak nekik, ahova iskola után be tudnak menni, meg tudják írni együtt a házi feladatot, készülhetnek együtt az ünnepekre, díszeket csinálnak most például karácsonyra, és azért említettem a kertet, mert a Caritasnak a Lépj előre egyet projektben itt van egy mintakertje, ami azt jelenti, hogy a jelenlét pont telkén lévő kertet kezdtük el gondozni, és ebbe belevonjuk a gyerekeket is, illetve van egy kertészünk, aki itt a felnőtteknek, illetve azoknak, akiket érdekel a kertészkedés, mindenféle workshopokat tud tartani, meg tudja mutatni a praktikákat, és például most nyáron rengeteg zöldséget le tudtunk szedni a kertből, amit utána közösségi eseményeken felhasználtak a jelenlétpontokon, úgyhogy ilyen összefüggő programok vannak. Vannak olyan programok, amik kifejezetten családoknak szólnak, vannak olyan programok, amik kifejezetten a gyerekeknek szólnak, úgyhogy nagyon sokszínű egy jelenlétpont élete. Ezen kívül még játszóbusz járja a településeinket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy jön egy busz és két szociális munkás kolléga vele, és mindenféle fejlesztő játékokat hoz a busszal a településre. És ez nem csak egy, mondjuk egy majálisra, vagy egy kifejezett ünnepségre, hanem akár egy csütörtök délutánra is el lehet ezt képzelni, tehát nem kell egy különleges eseményt megvárniuk a gyerekeknek. Úgyhogy nagyon sokszínű az élete a jelenlétpontnak.
Most ugye a kertről beszélt a Magyar Katolikus Caritasnak, van egy másik programja, ami kifejezetten kertekkel foglalkozik, azt hiszem virágos
zöldelőkertek,
igen, zöldelőkertek, köszönöm. Ez is bekapcsolódik ebbe a programba, mert ugye ez azt jelenti, hogy akiknek egyébként lehet, hogy nincs is munkájuk, de van akármekkora földterületük, azokat megtanítják, hogy hogy kell azon a területen gazdálkodni, és attól kezdve, hogy a magokat, meg a szaktudást átadják, egészen addig kísérik őket, amíg leszüretelik a termést, és ha annyi van, akkor akár értékesítik is. Ez is belecsatlakozik ebbe a felzárkózó települések programba?
Így van, így van. Nagyon sok, nem csak Caritasos, hanem más projekten is együtt dolgozunk. Ugye, ahogy Edith említett, az együttműködés ez nagyon fontos, és igen, a zöldelőkertek, és illetve ez a Lépj előre egyet programba is fókuszáltunk a kertekre, hiszen a gazdaságfejlesztés ez nagyon fontos ezeken a településeken. Itt elsősorban vetőmagot osztunk, és azok a családok, akik szeretnék ezt megtanulni, hogy kell elvetni, és utána leszüretelni, ezeknek a családoknak tartunk gazdaesteket. Ez gyakorlatilag egy workshop, amin a kertészmérnökünk megmutatja nekik, hogy azon a területen, amiük van, hogy tudják elvetni ezeket, gondozni, és aztán leszüretelni.
És ezt nem tudják? Tehát generációk óta ott élnek egy faluban, és nem gondozzák a saját kertjüket, vagy nem gazdálkodtak, nem volt természetes, hogy hát ha már nincsen munkám, akkor legalább azt, amit én ott tudok, azt megtermelem a saját kertemben.
Szerintem nem mindenkinek ennyire egyértelmű. Ez sokszor forráshiány miatt is van, mert azért egy olyan kertet kialakítani, amiből utána olyan mennyiséget tudnak beszüretelni, ami vagy fogyasztható, vagy ahogy mondtad, árusítható, ez azért nem egyértelmű. És itt lép közbe a Caritasnak mind a két programja, és ugye vetőmagot adunk nekik, illetve szereztünk be kertészeti eszközöket, amit ki tudnak kölcsönözni a jelenlétpontról.
És de itt ez hiányzik leginkább, vagy inkább az a munkakultúra, vagy az a késztetés, hogy csináljon valamit, vagy hogy fontos, hogy ő teremtse meg, és hogy ne csak ott álljon valahol egy polgármesteri hivatal előtt a sorba, és várja, hogy kapjon egy doboz ételt.
Szerintem mind a kettő, ez attól függ, hogy melyik családról beszélünk. Vannak olyan családjaink a Dél-Dunántúli régióban, akik őstermelőkké váltak, nekik megvolt a hajlandóságuk eleve arra, csak kellett nekik egy olyan löket, ami utána őstermelővé tudja tenni őket. De persze van a másik oldala is, hogy nincs hajlandóság rá. ebben tudnak segíteni a kertészeink, a jelenlétpontos kollégák, felhívják rá figyelmet, hogy van egy kertjük, amit tudnának gondozni, ami szépen tudna teremni. Ugye ebbe belekapcsolódik a pénzügyi tudatosság is, hogy tudnának ezzel spórolni, mert sokszor nem egyértelmű, hogy milyen módon tudna visszajönni ez az összeg, amit ott le tudnak szüretelni.
Most egy kis zenével megszakítjuk a beszélgetést, és utána folytatjuk a felzárkózó települések programmal, és azzal, hogy a Katolikus Caritas mit tesz egy-egy település fejlesztéséért. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táját hallják, melyben ma a Katolikus Caritas napja alkalmából arról beszélgetünk, hogy a Caritas hogyan vesz részt a felzárkozó települések programban. Ez a program összesen 300 települést érint, vagy éppen fog érinteni, hiszen most is vannak csatlakozók. Ez a 300 település a KSH adatai alapján kiválasztott 300 legrosszabb helyzetű település Magyarországon, és a kormány által kialakított rendszerben 28 non-profit szervezet zárkóztatja fel ezeket a településeket. A negyedik legnagyobb ebben a sorban a Katolikus Caritas. Ugye beszélgettünk már több eleméről ennek a programnak, hogy vannak jelen a településen. Arról még nem, hogy ugye egy nagyon fontos kérdés a lakhatás, hogy ki milyen körülmények között hogy lakik, akár az újszülött kortól, hogy hova érkezik, milyen házba, milyen helyre érkezik meg egy újszülött, amikor a már emlegetett program után, amikor az édesanyja részt vesz egy ilyen képzésen, amikor segítik őt abban, hogy lehet egészséges a gyermeke, megszületik végre ez a kisbaba. Szóval a Katolikus Caritas fölméri, hogy milyenek a házak, milyen állapotban vannak a házak. Minden házat végigjárnak egy településen, vagy aki úgy érzi, hogy baj van, az oda megy önökhöz, és akkor ahhoz a családhoz látogatnak el.
az a helyzet, hogy ezeken a településeken a lakóingatlanok elég nagy százalékban nagyon rossz állapotúak. Tehát például, amikor oda megyünk és keresünk egy jelenlétpontnak megfelelő, vagy arra alkalmas eladó ingatlant, nem biztos, hogy találunk. Azok a rászoruló családok, akik ezeken a településeken élnek, azok általában olyan ingatlanokban laknak, ami 10 éve csak romlik az állapota azoknak az ingatlanoknak. Tehát, hogy semmiféle állagmegóvásra nincsen lehetőségük, és ebben próbál megsegíteni például a Szép Otthonok programunk, ami szintén együttműködésben valósul meg a rászoruló családokkal. Együtt felmérjük velük azt, hogy a házukban milyen felújításra lenne szükség, mi lenne az, ami a legfontosabb lenne, kívülről befele haladva kezdjük el a felújítást úgy, hogy egyrészt velük együtt fogalmazzuk meg, hogy mi a probléma, másrészt velük együttműködésben végezzük el a konkrét felújítási munkát. Például a Katolikus Caritas besegít a festékvásárlásban, mondjuk, hogyha ki kell festeni a házat, és a család pedig kifesti. Uh-huh. Tehát mindenféleképpen együttműködést várunk el tőlük, mert hogy ebből a rászorultságból szeretnénk őket az öngondoskodás felé terelni.
Tehát, hogy ne egy függő viszony alakuljon ki, hogy mindig várja, vagy várnia kell, hogy valaki a következő lépésben segítse őt.
Pontosan.
Ha kívülről haladnak, akkor ugye már ez is egy kérdés, hogy ezeken a településeken egyáltalán a közüzemi rendszernek a kiépítettsége milyen, tehát, hogy van egy csatorna, villany, gáz, ezek hogy csatlakoznak az egyes ingatlanokhoz?
Változó, van, ahol nincs.
Tehát, és ez olyan nagyon nagy ez a rendszer, hiszen tulajdonképpen ez egy kormányzati elhatározás, hogy amikor ilyen probléma van, hogy nincsenek megfelelő közüzemi hálózatok kiépítve, vagy esetleg az egész település nem csatlakozik mondjuk egy gázrendszerhez, akkor ezt is várhatják azok a non-profit szervezetek az államtól, hogy segítenek becsatlakoztatni a településeket, vagy fejleszteni ezeket a közüzemi rendszereket ott a településen. Mert azért ez elég alap, nem ahhoz, hogy mondjuk egy gázvezeték legyen, hogy meleg legyen, meg száraz legyen az otthon, amit felújítani szeretnének.
Igen, azért a mi kezünk, mint Caritas nem ér el annyira messzire. Abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy nem találkoztunk még olyan településre itt most már mondhatom, hogy 22 településünkből, ahol ennyire súlyos lenne a helyzet. Abszolút elképzelhető, hogy vannak viszont házak, amik nincsenek rácsatlakozva a közüzemre. Ez ilyenkor azonnali segítséget igényel. Ugye itt jön be az, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan kapcsolatot ápoljunk az önkormányzattal, a helyi járások önkormányzataival, hogy ez megoldódjon ez a probléma. Olyan településünk szerencsére nincsen, ami teljesen le lenne csatlakozva.
Uh-huh. Jó, akkor megérkeznek tehát egy ilyen házhoz, amit majd fel kell újítani, egy program születik. Nyilván azt is fel kell mérni, hogy a család anyagilag mire képes, vagy fizikailag, tehát milyen tudásuk van, vagy hányan vannak, mit tudnak majd ők maguk elvégezni ezekben a munkálatokban, hogy tudnak részt venni. Ez egy átfogó minden részére a településnek kidolgozott program?
Nyilvánvalóan teljes település gondját ez a program, ez nem fogja tudni megoldani. Itt kifejezetten az alapján, a diagnózis alapján, amit a megérkezésünkkor felállítunk, és kifejezetten azokkal a családokkal, gyerekekkel, idősekkel tudunk foglalkozni, akik ebbe a programba belépnek.
Ugye 300 település, meddig kísérik őket? Elkezdődött 2019-ben ez a program. Ennek van egy vége, vagy addig, amíg nem sikerül véghez vinni az elhatározásokat?
Magának a programnak van vége, 2029, de a Katolikus Caritas abszolút elkötelezett amellett, hogy ezeken a településeken továbbra is foglalkozzon az ott élőkkel.
Hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne ebben részt venni, segíteni, most akár arra gondolok, hogy vannak vállalkozók, akik például karitatív alapon szívesen például egy ilyen otthon szépítésben segítenének, akár úgy, hogy megtanítják a tulajdonosokat bizonyos munkákra, vagy hogy segítenek is ott a munkák elvégzésében. Szóval, hogyha valaki valamiben segíteni szeretne, lehet, hogy lehet csatlakozni.
Lehet csatlakozni, abszolút. A Katolikus Karitásznak amúgy az önkénteseihez sok szeretettel várunk mindenkit. Van példa rengetegszer, hogy az önkénteseink tudnak segíteni. Általában krízis helyzetekben merül fel, amikor hirtelen van szükség nagyon sok segítő kézre. Ilyen mondjuk egy áradás, egy tűzkár, tehát hogy az alapvető krízis helyzetekre, viszont mivel a szociális munkának van egy bizonyos szakmai menete, ezért az alapvető életébe a jelenlétpontnak az önkéntesekre úgymond nincsen szüksége, hiszen van egy felépített szociális munkája. Viszont adományozásokat nagyon szívesen várunk, ezek konkrétan a családokhoz jutnak el. Ezt a 1356-os adományvonal hívásával lehet legkönnyebben megtenni, akár otthonról ülve is, így várjuk a segítséget.
Kosztyuk Inga jár ilyen településekre?
Igen, igen. Nagyon fontos, hogy legyen helyszíni kapcsolatunk, hiszen nem lehet Budapestről irányítani egy Dél-Dunántúli vagy egy Heves-megyei települést, úgyhogy nagyon fontos, hogy a kollégákkal is találkozzunk, a közösségi eseményeken is részt vegyünk, úgyhogy igen.
Hogy képzeljük el ezt, hogy csatlakozhat így Budapestről be egy ilyen programba? Tehát minden településnek ismeri a munkatársait, a Katolikus Karitas ott dolgozó munkatársait, és tudja, hogy ott mi zajlik? Akkor 22 településen?
Igen, igen. Hát azért a csapatunk nem olyan nagy. Sok helyszíni kollégánk van, viszont Budapesten nem olyan nagy a csapatunk. Hiába vannak a helyszínen a kollégák, úgy érezzük, hogy nagyon családias a légkör, mivel nagyon sok mindent a programba, adminisztrációtól kezdve bármit a központban végzünk, ezért nagyon fontos, hogy napi szinten kapcsolatban legyünk az ottani kollégákkal, és sokszor beszélgetünk is, például a krízis helyzetekben, ugye ott a diagnózist, azt mi is elolvassuk, tehát ismerjük, hogy milyen helyzetben vannak ott a családok, így lehet igazán segíteni szerintem.
A 28 résztvevő szervezet között, amelyek a felzárkozó település program különböző helyszínein dolgoznak, van olyan szervezet, amely egy települést érint csak, ott fogja át ezt a programot, de vannak sok 10-20 települést is segítő szervezetek. Ugye a Katolikus Karitasznak 22 ilyen települése van ebben a programban. Ezek a non-profit szervezetek lehetnek például egyházakhoz kapcsolódó szervezetek. Ilyenkor valamilyen módon megjelenik az, hogy ez a Katolikus Egyháznak a karitatív szervezete. Van ilyen misszió is ebben? Érzik önök azt, hogy hát most mi nem csak egy vagyunk a sok szervezet között, mi a Katolikus Egyháztól érkezünk ide.
Abszolút van egy ilyen része is a tevékenységünknek. Ez a terület is nagyon fontos számunkra, és nagyon fontos az is, hogy azt a szellemiséget, amit a Katolikus Egyház képvisel, azt az összes területünkön lévő kollégák képviseljék, és természetesen ez ugyanígy van az összes többi egyház esetében is, hogy nyilvánvalóan a településeket is úgy választottuk ki, hogy azokon a településeken tudunk hatékonyan segíteni, ahol mondjuk egyébként is a Katolikus Egyház van jelen, vagy vannak olyan egyházmegyei karitás csoportok, akik azon a településen is jelen vannak. Tehát, hogy igen, van jelentősége.
Tehát például van templom ezeken a településeken? Az sem
általában
biztos,
van, igen.
Van, igen. És van is ott pap.
Változó.
Változó, igen.
A nagyon kis létszámú településeinken nincsen sajnos, viszont nagy hangsúlyt fektetnek rá a jelenlétpontos kollégáink, hogy különböző templomokba eljussanak például a gyerekek. Nem is olyan rég voltak a sejei templomban, ott körbevezették őket, szentmisére is beültek, úgyhogy nagy jelentősége van ennek. Sajnos nem minden településen van pap, illetve szentmise, de igyekszünk, hogy elérjék a lakók.
Kölesed itt honnan érkezett ebbe a programba, a felzárkózó települések programba? Mit csinált korábban?
Hasonló területen dolgoztam 14 évig gyermekvédelemben. Ráadásul egy elég hasonló struktúrájú szervezetnél dolgoztam, mint amilyen a Katolikus Karitás, úgyhogy bár még csak egy éve csatlakoztam a Karitáshoz, de elég otthonos nekem a maga a program, maga az, ahogyan dolgozik a szervezet, és ahogyan próbálja ezt a felzárkóztatást irányítani.
Akkor önnek leginkább a gyerekek fontosak, vagy a szakterülete a programon belül az, hogy a gyerekek fejlesztésével?
Mindenki fontos, aki rászoruló. Természetesen a gyerekek azok kiemelten fontosak, hiszen náluk az életkezdésüket kell megalapozni, de ettől függetlenül minden rászoruló egyformán fontos.
Ez a 300 település ugye azért is sajátos, mert itt nagyon sok gyerek van, tehát annak ellenére, hogy nagyon szegény települések, sokkal több gyermek születik itt, mint az ország más részein. Nem feltétlenül?
Nem feltétlenül. Nem? Ez, ami országos szinten látszik, hogy egy kicsit a gyerek születésekről lelassultak, ez ezekre a településekre is igaz.
És akkor most, hogyha a gyerekek után a másik korcsoportra gondolunk, amely szintén nagyon veszélyeztetett ez az idősek. Ez a program, a felzárkózó települések program idős programmal is készül? Tehát arra is gondolnak, hogy mi lesz azokkal, akik már nem tudnak dolgozni. Nem tudnak például a saját házuk szépítésében, felújításában, korszerűsítésében részt venni.
Abszolút. Ugye a diagnózisban ez is benne van, tehát ugyanúgy felmérik az idősebb korosztályt is, illetve megpróbáljuk őket bevonni úgy, ahogy lehetséges. Például a családi kertek programba is bevontunk nagyon sok nyugdíjas korú lakost. Segítettünk is nekik a vetőmagok elvetésével. Rengeteg szép kert jött így létre, kertszépségversenyt is tartottunk. Nagyon sok versenyző nyugdíjas korosztályból érkezett, illetve a településeken van, hát ki hogy hívja, idősek klubja igazából, de van, aki megemlékező klubnak hívja, itt összehívják az időseket, és különböző történeteket osztanak meg, megvendégelik őket a jelenlétpontokon. Ilyenkor azért már bejön a szociális munka is, tehát megkérdezik, hogy mire van szükségük, milyen az egészségügyi helyzetük, szóval tartják őket, ez nagyon fontos, hogy ne izolációba kerüljenek, benne maradjanak a közösségbe, úgyhogy ilyen szertágazó programjaink vannak.
2019 óta mit tapasztalnak, hogy működik ez az egész rendszer? Tehát ahol elkezdték már 2019-ben a programot, ott tapasztalják, hogy tényleg felzárkózik a település.
Vannak sikereink nyilván, és szerintem ezeket a sikereket mindig egyénileg lehet mérni. Tehát azt, hogyha például egy tanodába járó gyerek, aki soha életében nem lépte át a falujának a határát, 8. kora után köszönhetően annak a munkának, amit a tanodában dolgozók végeznek, eljut egy másik településen, mondjuk egy szakiskolába, egy érettségit adó iskolába, ott kollégiumban lakik, amit előtte el se tudott képzelni, mert hogy a településről nem tette ki a lábát, és utána pedig el tud helyezkedni, és szakmát tanul, az például egy hatalmas siker szerintem. Az is hatalmas siker, hogyha mondjuk a településeken élő, már felnőtt korúaknak olyan szakképesítést tudunk adni, amivel szintén el tud helyezkedni.
Tehát egyeti sikerekben mérhető.
Igen.
Igen. ugye most a munkáról, meg az elhelyezkedésről, képzésről beszélt, ugye itt nagyon sokszor az a gond, hogy nincsen semmilyen munka lehetőség ezen a településen. Az a cél, hogy őket eljuttatni a munkáig, vagy hogy a munkát vinni oda, tehát hogy olyan lehetőséget teremteni, hogy ne kelljen onnan elvándorolni, vagy akár csak ingázni is.
Hát sajnos ahhoz ez a program, ez kevés, hogy oda vigyük a munka lehetőséget, mi abban tudunk segíteni, hogy munkát tudjon szerezni az az ember, aki részt vesz a programjainkban. Illetve, hogy azok a gyerekek, akik iskolába járnak, és akik mondjuk a továbbtanulásban addig nem gondolkodtak, hogy azokat egy olyan útra tereljük, ahol a tudás számít, ahol az a fontos, hogy minél több ismerettel gazdagodjon, és ezzel utána máshol munkát tudjon találni.
És vajon ennek hatására nem fognak kiürülni ezek a települések? Tehát, hogyha már meg lesz a képzettségük ahhoz, hogy dolgozzanak valahol, munkát vállaljanak, akkor nem biztos, hogy vissza akarnak oda menni, ahol nincsen óvoda, iskola, ahova mondjuk esetleg a közlekedés is nehezebb.
Nagyon nagy munkája van ebben például a munkaerőpiaci mentorainknak. Őknek az elsődleges feladatuk az volt, hogy feltérképezzék, hogy a közelben milyen olyan cégek vannak, akik tudnak felvenni munkaerőt. Ez ugye azért fontos, mint ahogy mondtad, hogy ne ürüljenek ki ezek a falvak, hiszen ott kell tartani a felnőtteket is. Szerintem a 2019-től ez még nem telt el elég idő, hogy lássuk, hogy ennek milyen hatásai lesznek később. Remélem, hogy amikor 2029-ben visszajövünk, akkor már mondhatjuk, hogy ennek remek hatása volt. Úgyhogy nem szeretnénk, hogyha elköltöznének ezekről a falvakból a lakosság, viszont szeretnénk, hogyha hozzájutnának az elsődleges vagy másodlagos munkaerőpiachoz.
Mit jelent ez itt, hogy elsődleges, meg másodlagos?
Az elsődleges munkaerőpiac az egy munkahely, tehát egy bejegyzett munkaszerződéses munkahely. Másodlagos munkaerőpiac például a közfoglalkoztatottság. Ez főleg ezeken a kis településeken eléggé jelen van, mert az önkormányzatok, illetve most már mi is a Boldog Ceferino intézménnyel együtt tudunk közfoglalkoztatni. Ez nagyon fontos, mert így a helyi lakosságot be tudjuk vonni a Caritasnak a jelenlétpontjainak mindennapi életébe, és tudjuk őket foglalkoztatni. Itt sem az a célunk, hogy közfoglalkoztatottságban maradjanak, hanem hogy egy védett munkaerőpiaci környezetben megszokják azt, hogy milyen munkába állni, és utána tovább juttatjuk őket az elsődleges munkaerőpiacra.
Uh-huh. Milyen munkák lehetnek ezek?
Mindenféle gondoki munka az, ami igazából a legtöbbet segít egy ilyen jelenlétpont életében. Ez nem csak takarítást jelent, hanem például kertészkedést is. Vannak olyan közfoglalkoztatottjaink, akiknek most például a jogosítványszerzőképzésünkben bekerültek, és már szereztek jogosítványt, ez ugye egy hatalmas nagy segítség nekik, hiszen így tudják a fuvaroztatást is akár átvenni. Úgyhogy abszolút szerteágazó a közfoglalkoztatott munkaerőink.
És hogy lesz valaki közfoglalkoztatottból, ebből a védett közegből, hogy lehet olyan munkavállaló, amely már a munkaerőpiacon megállja a helyét?
Hát itt jön be ugye a mentorálás, ami nagyon fontos, úgy végigkísérik az első próbanaptól kezdve akár egy vagy két éves közfoglalkoztatottságát, és felkészítik arra, hogy milyen dolgoknak kell megfelelni egy elsődleges munkaerőpiacon, hogy milyen lépéseket kell betartaniunk, úgyhogy a mentorálás ez nagyon fontos.
Amikor a kísérést említi, akkor ezt úgy értsük, hogy egy családnak az életében rendszeresen jelen vannak azok a munkatársak, akik először akár csak a kisbabával, meg az anyukával foglalkoztak.
Igen, a jelenlétpontunk munkatársai, azok rendszeresen kapcsolatot tartanak azokkal a családokkal, akik ilyen vagy olyan formában bevontunk a programba.
És akkor jön a következő program, az egyikből a másikba átmennek, tehát igen. Akkor ajánlja, hogy nem tudom, hogyan lehetne ezt tovább, hogy most szépítették az otthont, és hogy nem tudom, nincsen a munkája a férjének, de hogyha elvégezni ezt a tanfolyamot, akkor jöhetne és igen, dolgozhatna.
És közben a gyerek ponton járhat a tanodába, részt vehet az összes szabadidős tevékenységben. Igen, tehát abszolút komplex szolgáltatással próbálunk meg jelen lenni.
És ebből az látszik, hogy egy olyan hálózat alakul ki, aminek remélem, hogy akkor nem lesz vége, amikor a felzárkózó program befejeződik, tehát ez
mi
a központi
reméljük
program, hiszen akkor hova tovább ezeknek a családoknak.
Mi is ezt reméljük, hogy nem lesz vége ennek. Tehát, hogy a forrás megszűnésével, a pályázati forrás megszűnésével nem lesz vége ennek a programnak. Mi is ezt reméljük.
2026-ban tehát még fognak csatlakozni települések, a Katolikus Karitásznak is újabb települései lesznek. 22 nevet most nem fogunk elmondani, de azért egyet-egyet mondjanak, hogy hol van jelen most a Katolikus Karitász.
Dél-Dunántúli régióban például Tésenyben, Piskón, Patapoklosin, Borsod megyében, Girincsen, Kesznyétenen, Heves megyében, Tarnaleleszen,
Heves-Aranyoson.
Igen. Így tanultunk most egy pár nevet, hallottunk egy pár nevet. Köszönöm szépen Köles Editnek és Kosztyuk Ingának, hogy a Katolikus Karitász felzárkózó települések programjáról beszéltek a mai műsorunkban. Búcsúzom ezzel hallgatóinktól a Katolikus Rádió Katolikus Karitász napjának ezzel a programjával is. Varga Ramona, Bójás János és Szabó Csilla készítette ezt a műsort.
Lenézek a völgyben, ott látom a babát.